az egész sorozat arról szól, hogy mit tanít a Biblia, ugye a házasságról, mint téma, és főleg három szemszögön keresztül közelítjük ezt a témát, és nézzük meg most, hogy a teremtésen keresztül a Biblia mit tanít nekünk a házasságról. Amit olvasunk a Bibliában, ugye, hogy az Isten kép mására vagyunk teremtve, ugye, olvassunk azt, hogy Isten a házasságról ír, amikor arra beszél, hogy a férje elhagyja anyát és apját, ragaszkodik a feleségéhez, ugye, és a ketten egy test lesznek. Tehát beszél az intimitásról. Amit akartam mondani, hogy tanítani a házasságról nem egy könnyű dolog. Nem egy könnyű dolog. Mert nem szabad túl pozitívon festeni a házasságot, ugye, mert akkor az emberek azt mondja, hát ez az ember nagyon felszínes. Ugye? Nagyon naív. Biztos egy amerikai, vagy valamit, ugye? De nem szabad túl pessimistának festeni a képet a házasságra, mert nem szabad. Ez is nem engedi, hogy ilyen szkeptikus módon beszéljük a házasságról. De lehet, hogy én túl magyar hozzáállás van. És azért tényleg egyensúlyban kell tartani, és remélem, hogy az én bevezetésem nem volt túl negatív, vagy túl szkeptikus, mert az intézmény, a házasság egy csodálatos intézmény, de ezen a héten nagyon szeretnék reálisan látni. Ugye reálisan látni, hogy miről szól. Tehát ott kell kezdeni az egész, hogy Isten teremtett minket az ő kép mása után, ugye? És az mit jelent? Próbáljuk azt kicsit praktikusabban megközelíteni, hogy Isten elsősorban nekünk kell egy jó kép Istenről, ugye, hogy az Isten három személy, de egy Isten. Ugye Atya, Fiú, Szentlélek. Három különböző személy, de mégis tökéletes egységben van. Így gondolkozunk a Szent Háromság Istenről, és tudjunk, hogy ez a Szent Háromság Isten egy boldog Isten. Teljes, tökéletes egységben vannak egymással, közösségben élnek egymással, és ez a boldog Isten, neki nincsen szükség semmire, senkire. Ugye? Amikor ő alkotott minket, amikor teremtett ezt az egész világot, senki ne gondoljon azt, hogy valahogy Isten, az a szerencsétlen Isten magányos volt, nem tudod, mit kezdi magával. Hát akkor teremtsük embert, hogy magasztalják minket. Vagy mintha neki lenne valamilyen szükség ránk. Neki nincsen szükség semmire. És ez nagyon fontos, hogy így gondolkozunk Istenről. Hogy nem azért teremtett minket, hogy ő kapjon valamit tőlünk. Nem. Mi nem tudunk adni semmit Istennek. Ő azért teremtett minket, hogy ő tudjon osztani az ő boldogságát, ugye? Azért teremtette az angyalokat, hogy az angyalok imádják őt, nem ilyen büszkeség motiváció volt, dehogy is, legyen távol Istentől. Azért teremtette az angyalokat és az embereket, hogy mi részesülhetjünk az ő boldogságban. A teremtő Isten egy boldog Isten. Tökéletes közösség, szeretett közösségben van már. És teremtett minket, hogy mi egy közösségben éljünk vele. És részesülünk ebben a boldogságban. Isten azért létrehozta az egész világot, és teremtett minket. Tehát Isten úgy teremtett minket, hogy mi kapcsolatban legyünk ő vele. De érdekes módon, hogy az Édenkertben már mit mondott Isten Ádámnak? Én nem vagyok elég neked. Nem jó egyedülnek lenni. Nem jó egyedülnek lenni. Tehát olyan értelemben, hogy Isten teremtett minket, hogy mi kapcsolatban legyünk ő vele, de az Édenkertben se volt elég nekünk. De senki ne gondoljon, hogy én szerzetes lehetek, elvonulok, és csak én és az Isten. Ugye? És ő már elég nekem. Dehogy is nem volt elég Ádámnak se, amikor már élt a paradicsomban. Mennyire van szükség nekünk egymásra. És teremteni az Isten kép mása után azt jelenti, hogy mi is vágyakozunk, hogy éljünk egy intim, egységes kapcsolatban valaki más, aki hasonló ránk. Ez amit jelentek az Isten kép mására teremteni. hogy nekünk szükségünk van egymásra. De Isten betölti a szükségleteinket, és ezt továbbadjunk a másiknak, mert nem jó egyedül lenni. Tehát kapcsolatban vagyunk az Úrral, és ezt továbbadjuk, ezt a boldogságot egymásnak. Minél távolabb áll egy társadalom Istentől, mennyire többet tagad Istent egy társadalom, egyre jobban nem hisznek a házasságban, mint intézmény. Mi az, amit találunk? Tehát a Szent Háromság Isten három személy, ami más, de egység van. Aki tagadja a Szent Háromság Isten, és hogy az ő kép más után vagyunk teremtve, akkor nem kell, hogy mi különbözőek legyünk, hanem bevallják, hogy a homoszexuális kapcsolat az is jó. És a homoszexuális kapcsolat nem az Isten kép mására van teremtve. Az két azonos fél. Ugyanúgy hasonlítanak egymásra. De pontosan az a gyönyörűség a férfi és a nő, hogy nagyon mások vagyunk. De nagyon mások vagyunk. És minden kettő vagyunk teremtve az Isten kép mására. És így mi szuper kiegészítjük egymást. És így, amikor két személy, aki nagyon más egységben él, mi így dicsőítsünk az Istent a mi kapcsolatunkkal. Ez, ami nagyon szép. Vagy a homoszexualitásra megy ki az egész, vagy a másik az, hogy nagyon mások vagyunk, ha vannak konfliktus és feszültségek köztünk, akkor hagyjuk ezt az egészet. Nem élnek, nem tudnak, nem értékelik az egységet. Ha nincsen érték, akkor, vagy egység, akkor bomlasztjuk fel ezt a kapcsolatot. És pontosan ez, amit látok. Nem hisznek abban, hogy Isten hívott minket az egységre, és hívott minket, hogy különbözőek vagyunk. Mind a kettő nagyon fontos. Oké. Okay. Amit szeretnék most csinálni, az, hogy arra beszélni, hogy Ádám és Éva ugye mesztelenek voltak, de nem szégyelték magukat. Nem szégyelték magukat. Tehát hogy nézett ki az az eredeti intimitás Ádám és Éva között? Ahol mertek felvállalni a mesztelenséget, és mertek teljesen őszintén lenni egymással. Én szeretnék ezt a modellt elmondani nektek, hogy ez három dologból áll, ez az eredeti intimitás, ahogyan kellene lenni, és amit el fogok mondani nektek, ez annyira egyszerű. De a valóságban nagyon-nagyon nehéz. A gyakorlatban átülteni. Hogy ezt kell gyakorolni? Tehát az első, a szeretet és a bízalom lesz. A bízalomról fogok beszélni. A másik, az az egymás meghallgatás, vagy egymásra figyelni. És a harmadik, a válaszadás, vagy a biztatás. Egymást erősíteni. Jó? Ezt szeretném kicsit kibontani nektek. Az első, tehát az egész igazából, az egész a szeretetről szól, hogy hogyan néz ki a szeretet, ahogyan kellene lenni, az, hogy szeretni valakit, ott kezdődik, hogy szeretem a másikat úgy, ahogy szeretem magamat. Ugye beszél a Biblia erről, hogy így töltsük be az Isten a törvényét, vagy amit az Isten kér, hogy szeressünk a fele barátunkat úgy, ahogy szeretjük magunkat. És ez nem azt jelenti, hogy először nekünk tanulnunk kell magunkat szeretni. Nem tudom, hogy ha fölteném egy kérdés, mert ez nagyon-nagyon népszerű a mai világban, nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor leszek én képes egy kapcsolatban élni valakivel, akkor majd tudom én őt szeretni, ha először megtanulom magamat szeretni. Valaki hallotta énféle tanítás? Vagy inkább ki az, aki nem hallotta én tanítást? Ez nagyon-nagyon divatos. És mintha először tanulnom kell magamat szeretni, és akkor fog menni, hogy másokat tudok szeretni. És vigyázzunk, mert ez a pszichológiai világból érkezett, ez a gondolat. Ez nem a Bibliából van. Mit mond a Biblia? Mi már eleget szeretjük magunkat. Már túl sokat szeretjük magunkat. Most mit jelent szeretni magamat? Mert az abból a pszichológiai féligazságból van egy részigazság, ami nagyon-nagyon fontos. Tanulnunk kell elfogadni. elfogadni magunkat. És ha tudok magamat elfogadni, igen, ez nagyon fog segíteni, hogy mások tud szeretni. Tehát ez nagyon más, mint szeretni magamat. Elfogadni magamat úgy, ahogy vagyok, ugye? A Biblia beszél erről. Ugye? Azért tudok elfogadni magamat, mert Isten elfogadott engem. Hogyan? Tessék? Feltétel nélküli. De az mit jelent, hogy Isten szeret engem feltétel nélküli szeretettel? Hogy lehet az? Tessék? Igen, ismeri az összes hibáinkat. Elfogad minket, feltétel nélküli szeretete, de hogyan? Igen, csak Jézusban. Ugye? Csak Jézusban. Ha én nem vagyok Jézusban, Isten hogy tekint rám? Igen, haragszik rám. Ugye? Az ő harag rajtam van. Tehát, ha itt ülsz ma este, és nem vagy Krisztusban, ha nem vagy Krisztusban, ne gondoljál, hogy Isten most gyönyörködik bennem. Nem, az ő harag rajtad van. Ugye? És ő azért szeret minket, és azért elfogad minket, mert mi Krisztusban vagyunk. Ugye Krisztus vállalt azt a büntetést, amit mi érdemeltünk. Tehát meg kell tanulni, hogy Isten engem elfogad, de Krisztusban, és csak Krisztus vére miatt. És amikor ebben nyugszok meg, nem vádoskodok magamat, nem ítélkezek magam fölött, ugye? Akkor tudok másokat szeretni, amikor abban nyugszom meg, hogy Isten elfogad engem. Meg kell tanulni elfogadni magunkat úgy, hogy Isten elfogad. Jó? Nem mindegy, hogy miről beszélünk itt. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát mi sose tudunk tanulni, szeretni magunkat. Nehogy is. Olyan önző emberek vagyunk. Ne gondoljunk ezt. Tehát, amikor beszélünk a szeretetről, hogy ez az alap a bizalomnak, inkább arra van szó, hogy szeretni másokat úgy, hogy szeretem magamat, hogy feláldozom magamat, és szolgálok másnak. És amikor ez kölcsönös, akkor van egy nagyon jó kis mondacska, hogy mi a szeretet. A szeretet akkor valósul meg, amikor két ember egymás kezébe helyezi a szívét megőrzésre. Tehát helyezem az én szívemet az én társamnak a kezében, és tudom, hogy jó helyen van. Ugye, tudom, hogy nem fog visszélni vele. Bízhatok benne, ugye, hogy most biztonságos helyen van az én szívem. Bízok benne, hogy nem fog bántani. Ugye? Tudok feltételezni a legjobb róla, hogy ő gondoskodik. Amikor látom, ahogyan kiszolgál, ahol látom, hogyan tesz és szolgál dolgot nekem, értem, akkor tudom, hogy az én szívem jó helyen van. Ez a szeretet. Ez a bizalmi kapcsolat. Ez a alap a bizalomnak, ami sokat fogok beszélni ezen a héten, hogy a bizalom és a mi identitásunkra kimegy az egész. Ha valaki akar élni egy erős, egy jó házasságban, erre megy ki az egész. Hogy milyen a mi identitásunk, és milyen a bizalom. Oké, gyakorlatban, hogy néz ki? A mindennapi életünkben, ha bízunk egymásban, akkor kialakul ez a bensőséges kapcsolat, és tudunk osztani egymással mindent, ugye? Tudunk őszinte lenni. A legbensőbb érzéseket, véleményeket, és a mindennapi eseményeket tudunk osztani egymással. Tudunk beszámolni, mi történt velem, én hogyan gondolkozok, én hogy érzem magamat, mi történt velem ezen a napon, és mindent elmondjuk, ami bennünk van, az örömünket, a bánatunk, mindent, és igazán megnyílunk, és elmondjuk a másiknak. Könnyűnek hangzik? Hangzik, ugye? Ez egy bizonyos önismeret igényel. Tudom, hogy mi zajlik bennem az én lelkemben. Tudom, hogy mi folyik. Milyen gondolatok, milyen érzelmek vannak itt. Ugye? Erdélyben van egy alkoholista rehabilitáció központ, Kolozsvártól nem messze, és ott, amikor az alkoholisták beköltöznek, ott maradnak 6 hónapig, és minden este fölmennek a padlástérre, és osztanak az ajtónál mindenkinek, a férfiaknak, én hosszú lista, amit különböző érzelmek szerepelnek. És az esti program abból áll, hogy mindenki beszámol, hogy mi történt velük, és hogy érzik magukat. Ugye? És hogy szokott ez lezajlani? Ott 30-an vannak, és azok a férfiak, akik nem régóta érkeztek, ugye? Többször ezek az alkoholisták ilyen, hogy mondjam, dühös, haragban, idegesek, és történtek bizonyos dolgok a házban azon a napon, amit felidegesített őket, és akkor körbe mennek. És Jancsikám, hogy érzed magad? Jó vagyok, minden rendben van nálam. Hát, Jancsi, ideges voltál a mai napon. Én nem voltam ide. És a haragról tudnak beszámolni, ugye? De mi zajlik igazán az ő lelkében? És ott, ezen a helyen, ezek a férfiak gyakorolják, hogy felismerik az igazi érzelmek, amik kavarodnak az ő lelkükben, a harag mögött.
3 órakor ide mentem, és akkor 5 órakor ide mentem, hanem beszélni, hogy valójában mi van bennem, ezt tanulni kell. Erről fogunk visszatérni sokat ezen a héten. Tehát, osztani, beszélni magunkról, őszinte lenni, meg kell érteni saját magunkat. És bízni kell egymásban. Oké. Tehát, az első pont arra szól, hogy tudunk mi beszámolni magunkról. Másik az, hogy tudunk meghallgatni. Tudunk odafigyelni a másikhoz, ugye? Amit azt jelenti, hogy amikor a másik beszámol az ő napjára, akkor kikapcsolom a mobilomat, ugye? Nem nézek tévét. Mi férfiak, mi csak tudunk egy dologra figyelni egyszer. Ezt ma este fogunk, ez lesz az egyik játék. Nagyon érdekes az. De mit jelent, amikor valaki beszél velem, akkor én odafordulok. Teljes mértékben odafigyelek. Valaki látta azt a filmet, a Vacsora egy tökéletes idegennel. Láttad? Igen. Tessék? Nagyon jó, ugye? Egy nagyon merész vállalkozás, hogy csinálnak egy filmet, és az illető főszereplő mondja magára, hogy ő Jézus Krisztus, és most hívott egy asszony egy vacsorára, és beszélkednek.
És van egy ilyen új, nem ismered a találkozást, és ezért szerint nem tudom,
hogy hát van egy második változat, hogy egy ilyen 10 év múlva később. Van egy új, tőle?
Ez egy Jefferson. Amerikai ismert, hogy húfében 5 ember, 5 különböző ember oda téved, és Jézus szintén a vendéglátó, de a közszisztenzsor jó.
Ugyanaz a színész?
Nem, de egy olyan színész szerintem nekem ismerős valamelyikből.
Mert kimondom, hogy azért tetszett ez a film nekem, mert a színész miatt annyira jól csinálta, hogy csak a gondolattól, ez egy hülyeség lesz, de annyira jól megcsinálta. Teljesen mértékben el tudom képzelni, hogy ilyen beszélgetés lezajlana a mai világban. És nagyon jó, és amit nagyon figyelhető ebben a filmben, hogy ott vannak egy étteremben, jönnek, mennek a pincérek, rengeteg zaj van, de hogy Jézus hogyan beszél vele, ez a színész, és teljes mértékben odafigyel. Annyira jó volt látni. A későbbi film, amikor beszél az ő lányával, nem ott van. A repülőképen vannak, és egymás mellett vannak. És Jézus direkt néz, hát mit mondtál? Mintha nem is figyelne, mert ha teljes mértékben odafigyelne egy fiatalabb valaki, az akkor egy kicsit feszült lenne, ideges az ember, miért néz rám? De pontosan az kellett ennek a nőnek, hogy ahogy Krisztus teljesen mértékben odafigyelt rá. Tehát, tudunk így beszélni egymással ebben a rohanó világban, hogy teljes mértékben figyelek, mit mond. Nem olyan könnyű. Mert megérteni valakinek a lelkét nem csupán tényekről van szó itt, ugye? Azt kell megértenünk, hogy nem csak, hogy mit mondott, de mit akart üzenni. Az 2 különböző dolog, ugye? De hát figyelni, ahogyan beszél valaki, ez is kultúr különbség lehetne. Nem tudom, hogy mennyire érzékelik a magyar kultúrában, amikor két ember találkoznak, mondjuk, és két férfi, két nő, aki már régóta nem találkoztak, általában hogy szokott lezajlani az a beszélgetés? Én, mint egy amerikai, ezt tapasztaltam, hogy a két ember, a két magyar, ez egyik kezdi. És akkor mintha valami nyomták egy gombot, és kezd mesélni. Mesél, és amikor minden elmondod magáról, befejezi. Következő. Befejezi, akkor hagyd meséljék rólam, hogy mi történt velem az elmúlt héten. Csak ő is elmesél mindent. Csak így a két barát mindent elmondták, hogy mi zajlott, mi történt velem. Körülbelül így néz ki. Amerikában nem így találkoznak, nem így beszélgetnek Amerikában. Hogy ha két barát, régi barát, aki nem régóta például a Marilyn apukájával találkozik, Will, mi van benne, már 7 éve nem találkozok, akkor a Will kezdne beszámolni, Will, meg mindig kondizol, minden nap kondizok, Robin, bizony, és akkor én közben föltennék egy csomó kérdést neki. És akkor ő is beszámolna, és akkor ő is, és figyelj, de is mész kondizolni, Robin? Nem, semmit nem kondizol. De úgy pingpongoznák az egész beszélgetés. Most miért mondom ezt? Amikor az én drága feleségemmel leülünk és beszélgetünk, hogy néz ez? Én egy amerikai vagyok, és az én beállítottságom, én lelki gondozó vagyok. Én nagyon szeretek sok kérdéseket föltenni, tisztázni. Lehet, hogy valamit nem is értettem, hogyan mondta magyarul. És olyan tisztázó kérdés, hogy szeretnénk mélyebben belemenni, nem értem, és akkor fölteszek egy-két-három kérdést tűnnek, és már neki elege van. Hagyj már engem végig, hagyj meséljek, hogy mi történt velem a mai napon. Hát csak érdeklődtem, hogy ez nagyon érdekes. Majd elmondom. Oké. És akkor ő kérdeztőlem, ja, hogy volt a páratlan ég? Szuper volt, és akkor elmondok neki 4-5 mondatban, és akkor csend. Ennyi? Oké, hallj, csengel, gyertek! Nem akarsz kérdezni valamit? És én várom, hogy ő érdeklődjen. Mert a Amerikában, ha valaki nem kérdez, nem érdeklődik, akkor jó, nem mesélnek többet. És nagyon-nagyon nehéz tud lenni, csak oda figyelni. Mert annyira másképpen figyelünk. Nem tudom, ez női, férfi dolog, de ez biztos, hogy egy két kultúra között nagyon nagy különbség van, és hagyd mondjam, hogy nem csak egy kis feszültséget okozott nekünk az elmúlt években. Jó. Tudnék többet beszélni, csak akarok csak használni ezt, mint egy illusztráció, hogy óriási kultúrbeli különbség van, hogy hogyan beszélünk egymással. Oké. Biztos hallottátok azt, biztos vagyok, hogy ezt használtam valamelyik szabad szombaton, hogy amikor a nembeli különbségek vannak, mi férfi és nők nagyon másképpen beszélünk, másképpen gyűjtjük információt, másképpen látjuk az egész életünket, ugye? Férfiak, mi főleg tényeket hallunk, ugye? És nők, ti főleg érzelmeket közöltök. És amikor a nő az érzelmekről központosul, és ezt próbálja valahogy értetni az ő férjével, amikor a férj nem figyel az érzelmekre, csak a tényekre figyel, akkor hogy beszélnek egymással? Borzasztó. Nem is már régen, de rengetegszer tapasztaltam. Biztos az, hogy jó ismert viccet már hallottátok tőlem, de szerintem nagyon jó illusztrálja, hogy amikor a feleség kinéz az ablakon, ugye, és esik az eső. Jaj. Megint esik az eső. Kinéz az ablakon, hogy ez a tipikus melankoli attitűd, hogy megint esik az eső. Ugye? És a férje, aki odébb van a nappaliban, mit mondtál? Esik az eső. Megint esik az eső. Ugye? És mit hallott a férfi? A tény. Hallott a tény. Hú, ez jó, tesz a búzának! És a nő mérges, irritál. Vele, de nem is lehet beszélni semmiről komoly dolgról. Ugye, mert a nő mit akar közölni? Hogy ő szomorú. Ugye? Most ez könnyű érdelemér, ugye? De amikor az én feleségem beszél velem, olyan dolgokra beszél, hogy fogom a fejem, hogy mit akarsz mondani ezzel? Mert én nem tudom, hogy a tény mögött kell figyelni, de akkor se értem, hogy most de nagyon-nagyon mások vagyunk. Tehát csak egyszerűen odafigyelni a másikra, amit mond, nem könnyű. Értitek? Nem könnyű. Harmadik, amire fontos az, mit mondtam, a válaszadás és biztatás. De nem csak odafigyelek, és megértettem, és meghallottam, hanem igyekszek megerősíteni a másikat. Ugye? Teremteni olyan légkört, hogy a másik az én jelenlétemben megerősödik. Megerősödik. Tehát nehézségek vannak, problémák vannak, és a bátorításon keresztül ilyen egység válik köztünk. Nehézségek vannak, de szeretnék megerősíteni téged. Bátorítani. Ez hogy néz ki? Mit jelent biztatni és erősíteni valakit? Sokszor azt jelenti, hogy az igazi egyéválás akkor történik, amikor a másik embernek a jelenlétében azt érezzük, hogy ő elfogad. Teljes mértékben elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Nagyon fontos, ugye, hogy nekünk nem kell szerepelni, ne teszünk a boxkesztyű, amit egész napon használtak, és most csak nyugi, béke van, ugye? És nekünk nem kell eljátszani magunkat, hanem tudom, hogy a másik elfogad engem. Most mit jelent teljes mértékben, hogy a másik elfogad engem? Hát vigyázzunk, hogy ne kavarjunk össze ezt a toleranciával. Ugye tolerancia. A világ mondja tolerancia, és úgy használja, mint mi használjuk azt, hogy teljes mértékben elfogadlak. Ugye? A világ mit jelent a toleranciával? Hogy a... Tessék?
Sokszor inkább
azt, hogy
megtűröm azt, hogy
ilyen. Igen, megtűröm, igen. A világ ugye most reagál, rengeteg háború volt, konfliktus volt, és most az a fő kérdés, hogy hogyan tudunk mi egy multikulturális nagyvárosokban egymás mellett élni, mint muszlimánoktól keresztények, és tolerancia, békességben élni egymással, ugye? Tolerancia nagyon megy Németországban, nagyvárosokban, New Yorkban, stb. Hogy hogyan tudunk mi békességben élni. Ami azt jelenti, hogy nem ítéljünk a másikat. Ugye? Ha te szeretnél egy homoszexuális életet élni, akkor ki vagyok én, ugye, lenézni, megítélni téged, ha te így szeretnél. Én személyesen, az én személyes elkölcsöm, én sosem olyan életet stílusban élnék, de ha te, az neked jó, akkor tűröm, tolerálom, nem ítélkezek. Ez a világ tolerancia. Ugye? Semmi köze a Biblia elfogadáshoz. Ugye ez olyan alázatosabb tűnik, nem lenézlek, nem ítélek. De mi a valódi üzenet mögötte?
Nem konfrontálodok.
Nem érdekel a másik. Igen, ez a passzivitás igazán tabu téma, nem beszélünk semmi fontos dologról. Igazán mi van mögötte, fordítsuk vissza. Így van, ne ítélj engem. Ha én így akarok élni, akkor ne ítél meg engem. Magyarul, amit alázatosnak tűnik, igazából egy nagy dózis büszkeség meg. Én így akarok élni, és hagyjál engem békén. Ugye? Ez a tolerancia. Mi azt mondjuk, hogy nem így van. Az elfogadás, a biblikus elfogadás azt jelenti, hogy az én jelenlétemben minden elmondhatsz, amit csak gondolsz, amit benned van, sőt, az nagyon jó, hogy elmondod, de amikor én hallom valamit, amivel nem értek egyet, vagy inkább azt mondom, amit nem biblikus, akkor én szólni fogok. Szóvá teszem. Tehát az igazi bátorítás, az igazi jó barát azt jelenti, hogy hoppá, van valamit az életedben, amit nincs a helyén. El kell, hogy mondjam, ugye? Ez igazi barátság, nem csak aki bólint. Az igazi barát azt mondja, hogy na, beszéljünk ezt meg. Elfogadlak teljes mértékben, de szóvá teszem, hogy én nem értek ezzel egyet. Ugye? De ez az igazi biztatás, hogy én tudom, hogy az én partnerem, amit el fogok mondani neki, ha én valamiben hibázok, akkor el fogja mondani. Ez nagyon fontos. És ez az igazi biztatás. Ugye? Ez az igazi bátorítás. De tudod, magadról, hogy te hogyan szereted, hogy valaki bátorítson téged? Ez annyi önismereted van, hogy mi az, ami jó esik, az a bátorítás. Ugye, mert arra beszélünk, hogy szeresd másokat, ahogyan szeretnek, hogy ők szeretnek téged. Csak vigyázz, hogy ugye ezt használ, hogy bátoríts másokat, ahogy szeretnek, hogy ők bátorítnak téged. Engedjétek, hogy használom még egyszer Tündi, az én feleségem, mint illusztráció. Mert erről szól, hogy csak egymást bátorítsunk. A világ legegyszerűbb dolog, azt gondolnánk, ugye? Csak amikor két ember teljes másképpen szeretnek, hogy bátorítanak, megint nem tudni a dolog, ugye? Amikor én magam alatt vagyok, küzdök nehéz dolgokkal, milyen bátorítás jelent nekem nagyon sokat egy baráttól vagy a feleségemtől? Robi, figyelj, nehéz van. Most ez egy szörnyűség, ami történt veled, de figyelj, nem baj, imádkozom, Isten itt van köztünk, és ő fog átvinni minket ezen a nehézségen. Velünk van, majd jobb lesz. És nekem ennyi kell hallani. Ennyi kell hallani, hogy most szörnyű, de ez Isten hűséges, kitart mellettünk, és jobb lesz. Ennyi kell. A feleségem, amikor ő maga alatt van, és így próbálom biztatni őt, ahogy szeretném, hogy már biztatnak engem, mit mond? Ez már tudom, de mit kell csinálnom? Segítsél! Hogyan kell itt dönteni? Ő nagyon praktikus, gyakorlati tanács vár tőlem. Nem tudom, mit mondani, de Isten velünk van. Én azt már tudom! Én ebben nem kételkedek, hogy Isten velünk van. És frusztrált. Frusztrált vagyunk nagyon sokszor. Csak az egyszerű kis bátorítástól. Érted? Van egy feszültség, van egy nehézség, és próbálok egymás erősít, az sem meg. Most az minden. Mert nagyon mások vagyunk. Nagyon mások vagyunk. Tehát a három dolog, amit felsoroltam az elején, nagyon könnyűnek tűnt, ugye? Mit mondtam? Mondd el minden, amit benned van, figyelj a másikra, és biztasd. De a bűneset tönkretett mindet. De ez volt az eredeti intimitás, amit az Isten adott az első házaspárnak. Oké. Ezt lenne hasonlítani, hogy mint egy tánc, amit egy házaspár tanul az egész életen keresztül, hogy hogyan táncolunk egymással. Attilával jártam táncolni, Matilda Tündével nagyon jó, én táncolok, nagyon jött be az Attiláinak, nagyon ügyesek voltak. De minden tánc, amit egész életen keresztül tanulunk, és szépen, vagy inkább azt mondjuk, egyre kevesebbet lépünk egymásnak a lábára, ugye, és egyre szebben megyünk. De lassan. Ugye, Attila? Nagyon lassan.
Jó.
Ja, nagyon jó. Most hagyj fejezem be egy pár gondolattal, mert végülis nem beszéltem mindenről, ami a teremtés történetben olvasunk, hanem Isten nem csak hívott minket, hogy kapcsolatban éljünk ő vele, és nem csak hívott minket, hogy ugye egységben éljünk egymással, de milyen feladatot adott az embernek az édenkertben? Két fontos feladatot adott. Hogy? Szaporodjatok, és uralkodjatok. Tehát műveljétek. Ezt is mondja, hogy dolgoztok a kertben, ugye? Tehát ebben a két fontos feladatban, hogy szaporodjatok, és uralkodjatok, ugye, a gyereknevelés és a munka. Ugye? Isten ezt a feladatot adott nekünk, és így látjuk a szerepeket. Hívott minket, hogy ebben a férfi legyen a vezető, ugye, és az édenkerti történetben lássuk a feleségnek a főszerepje. És az mi volt? Ugye Ádám adott neked egy segítőtárs. Így van. Tehát Éva főleg azt a szerepet be kell tölteni, hogy segítőtárs. És Ádám, vagy a férfiak, mi vagyunk a szolgáló vezetők. Mit jelent vezetni? Lehet, hogy egy férfi tud vezetni egy céget, de vezetni a feleségemet? Vezetni, szolgálni vezetőnek lenni azt jelenti, hogy a férfi veszi a bátorságot, És neki kell dönteni, hogy milyen irányba fog menni ez a házasság, vagy a mi családunk. És vigyáznunk kell, mert a diktátor hozza a döntéseket annélkül, hogy közli vagy beszél az ő segítőtársával, ugye? Az egy diktátor. De mi a demokrácia? Akkor szavazunk, drágám, te hogy látod? Nem erről van szó. Nem demokrácia, nem diktátor, hanem egy szolgáló vezető. És ez igaz bármilyen cégre, hogy egy vezető azt jelenti, hogy én bátran döntem, hogy hova megyünk. De először megbeszéltem a feleségemmel mindent. Ő elmondta, ő hogyan látja, de ez én vállamon van. És ez, amit jelent vezetőnek lenni. Isten hív minket, hogy töltsünk be a szerepeket a munkánkban, a gyereknevelésben, és ezzel, amikor betöltsük ezek a szerepeket, akkor mi így dicsőítsük az Istent a mi házasságunkkal. Tehát, uralkodni, röviden mit jelent uralkodni? Mind a kettőtök? Hogy Istent képviselünk. Ugye? Isten képviselünk, és Isten küld be minket a társadalomban, hogy ott, ahol dolgozunk, ott, ahol élünk, gyülekezetben, a munkahelyüket, hogy ott alakítsuk ki a shalom állapot. Az, hogy az Isten országa terjedjen. Hogy legyen harmónia és békesség köztünk. Ugye? És nem véletlenül, hogy a görög ortodox esküvőkön, hogy ott szertartásban a pap, a lelkész, a vőlegény és a mennyasszony fejére tesz egy koronát. Gyönyörű szép kép, hogy Isten szemében mi vagyunk az ő király és királynő ezen a világon. És azt mondjuk, uralkodjatok. Én teremtettem ezt a világot, most tartjatok fent. Legyen békesség, harmónia mindenhol. Képviseljétek engem. Ez a feladat, ez Isten így néz ránk. Annyira méltat minket, hogy egy koronát ad nekünk a fejünket. Hogy őt képviseljük. Tehát, hozni dicsőséget Istennek. Ez egy nagyon központi téma, a holnapi esti film erről fog szólni. Mint férj és feleség, Isten hív minket egy közös célra. És ha mind a kettő elhiszik, hogy a legfontosabb az én életem az, hogy dicsőítsem az Istent, a házasságunk, a családom erről szól, hogy képviseljük az Isten, hogy az ő ország terjedni fog, és sokat azon múlik, hogy betöltsem az én szerepemet, mint vezető, mint segítőtárs. Okay. Miért fontos? Miért fontos a mindennapi életedben, hogy tartsuk a fölünk előtt a házasságnak a cél? Lehet, hogy nagyon elvontnak tűnik. Hagyjuk mondjuk egy példát erről. Volt egy tábor, hol volt, honnan volt egy tábor, hol volt két csapat fiú, és utáltak egymást. És csak akkor jöttek össze, amikor közös ebéd vagy közös vacsora, de azon kívül mindig külön program volt, és mindig ilyen veszekedtek egymással, versenyeztek egymással, és az, amikor vacsorára mindig összeütköztek egymással. A csoport, vagy a tábor szervezők gondolkoztak, hogy mit lehetne csinálni, hogy ez a két fiú tábor ne utálják egymást, valahogy közösen szeretik egymást. És akkor kitalálták olyan programokat nekik, ugye, hogy amikor visszahozták egy program tőlük őket egy buszon, körülbelül 500 méter a tábortól, a busz éppen lerobbant. Puff, a busz nem tud tovább menni. Gyertek, fiúk, mindenki ki a buszból, és mindenki kell tolni. De ha csak fogunk elérni a célunkat, hogy mindenki egységesen tolja ezt a buszot, na gyerünk, fiúk, hajrá! Oké, és akkor ugye az erős fiúk csak együtt tudták betolni a buszt, és úgy tudtak megérkezni. És egy csomó dolog csináltak. Hogy kellett kiásni a víz csatornai rendszer, hogy legyen víz, hogy tudjanak zuhanyozni. De csak úgy sikerült, hogy mindenki egységesen dolgozik, és húz egy közös igában, hogy el tudjunk érni a célokat. És úgy mentek haza ezek a fiúk, ami ezen az új táboron, hogy azt mondták, hogy a fiúk úgy szerették egymást. A vacsora nem volt versengés, nem volt veszekedés, hanem egységesen mentek, mert közösen dolgoztak egy közös célra. Szeretnék azt mondani és hangsúlyozni, ha ez nincs a házasságban, ebben a házasságban azért vagyok, hogy Isten dicsőítsünk, hogy az ő ország terjedjen, hogy Isten legyen híres rajtukon keresztül. Ha az nincs meg, akkor mi lesz? Én miért nem vagyok boldog? Én miért nem jól érzem magamat ebben a házasságban? És a férj és a feleség kezdenek panaszkodni, mert az én boldogság fontosabb, mint a közös cél elérni. De amikor az én boldogságomat tudom a háttérbe tenni, és élni az Isten dicsőségét, mi lesz annak az eredmény? A boldogság. A Biblia mindig összeköti. A legmegszenteltebb élet az a legboldogabb élet. Ez nem két különböző dolog. Csak vigyázzunk a sorrendre, mert a sorrend nem mindegy. Ha én boldog akarok lenni, és minden cél, minden áron boldog akarok lenni, akkor az káoszba fog hullani. Tehát végül is ez volt az utolsó gondolat, hogy Isten erre hívott minket. Ilyennek kellene lenni a boldog házasság. Hogy mind a két fél teljes szívvel akarnak élni az Isten dicsőséget. Mind a két fél nagyon jól tudja az ő szerepüket, mit kellene csinálni, és azt szerint élnek. De hangsúlyozom, hogy amit tanítottam itt az édenkerti történetről, az nem volt a szerep, és mi az, amire kellene csinálni, hanem a kapcsolatra tettem a hangsúlyt. Hogyan kellene kinézni az igazi kapcsolat? Három nagyon könnyű dolog felsoroltam. Jó? Majd látjuk holnap, hogy folytatjuk, hogy miért annyira nehéz. De remélem, hogy most is egy kicsit piszkáltam, hogy ez nem könnyű. Nem könnyű.